Folytatni fogjuk a Máté Evangéliuma tanulmányozását. A Máté Evangéliuma 14. fejezetéhez lappozzatok a Bibliájátokban, kérlek titeket. És a 34-es verstől a rész végéig néhány igeverset olvasunk. Mai témánk az egyház, mint Krisztus teljessége. Az egyház, mint Krisztus teljessége. Ez a címe. A vereje, a magja annak, amit szeretnék veletek megosztani, hiszem a Szentlélek inspirálta a szívemben, hogy ezekről beszéljek a mai összejövetelem. Tehát Máté Evangéliuma 14-es fejezet, 34-36-os versek ez a szakasz. Átkelve a túlsó partra, Genezáret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavitték hozzá minden beteget. És kérték, hogy legalább a ruhája, a szegélyét megérinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak. Amen. Na hát, gondolhatod, mit fog ebből prédikálni? El a jó ember itt. Én is ezen gondolkodtam. Most menjek tovább, hogy csak vegyem ezt a szakaszt. De aztán Szent Szellem kisegített és elmagyarázta, hogy miről is szól ez a történet. Azért erőteljes isteni jelenlét nyilvánulhatott ott meg, nem? Ebben megegyezünk? Vitték az embereket, megérintették Jézus ruhája szegélyét, és megszabadultak, meggyógyultak. Elég koncentrálva Isten jelenléte ott. Megegyezhetünk ebben? Elég erőteljesen megjelent az Úr ezen a helyen. A Genezáret földje ugye a galileai vagy a Genezáreti tó sűrűn lakott része volt az a terület, ahol Jézus szolgáltának jelentős részét végezte, és sokakat ismertetett meg az evangélium titkával, és sokak tapasztalták meg rajta keresztül nem csak az evangéliumot szavakban, hanem Isten erőben és hatalomban is. Azt mondja a Biblia, azt olvasjuk itt, hogy amikor felismerték őt a helység lakói, miről ismerték fel Jézust? Miből ismerték fel az emberek, hogy ő a názareti Jézus, a próféta, vagy a messiás, hát ki mit gondolt róla, tudjátok, hogy többféle elképzelés volt abban az időben arról, hogy kicsoda ő. Talán a tanításáról, melyben érezték az isteni tekintét és erőt, vagy a tanítványairól, akik a mesterük mellett szorosan őt követve jártak. Jézus elég ismert volt a mester, akinek ott vannak a volt halászok és sokféle emberből a tanítványa. Elég nagy port kavart, amikor például Mátét elhívta. Tudjuk, jól ott Kapernaumban, tehát elég nagy híre lett ennek. Tehát lehet a tanítványaira, akik ott követték őt, ott voltak körülötte. Ez lehet a rabbi. Esetleg arról, hogy a tengeren hajó nélkül kelt át, és ugye akik esetleg visszaérkeztek, elmondták, tehát ott nem is volt semmi hajó, ez megérkezik itt a tanítványaival. Vagy a gyógyítási csodákról, melyeket irgalommal és teljes együttérző szeretettel cselekedett? Az az igazság, hogy pontosan fogalmunk sincs, hogy miről ismerték fel Jézust. Ezek közül bármelyik, vagy akár mind együtt is lehetett, amiről felismerték őt, de egy biztos, megismerték. Felismerték, hogy ő az. Isten, a mi atyánk, Krisztusban elhívta az egyházat arra, és annak tagjait is, hogy felismerhetően bemutassák Krisztust ebben a világban. Hogy hogyan és mi módon ismerik fel rajtunk keresztül Krisztust, nem ez a lényeges, de egy fontos. Arra hívott el bennünket Isten, a mi atyánk, hogy felismerhető legyen rajtunk keresztül Jézus Krisztus. Így van? De amikor az emberek találkoznak az egyházzal, találkoznak a keresztényekkel, a keresztények közösségével, akkor azt ismerjék fel, hogy ő közöttük van názáti Jézus Krisztus. Így van? Ez így egyértelmű, nem? Elhívattunk arra, hogy amikor velünk találkoznak az emberek, azt kérdezzék egymástól. Ez nem annak a názáreti Jézusnak a tanítványa? Arra is elhívattunk, hogy ő a lehető legteljesebb mértékben be tudjon mutatkozni ebben a világban. A legteljesebben tudjuk bemutatni Jézus Krisztust. Szóval azt is olvastuk itt, hogy embereket küldtek az egész környékre. Amikor Jézus megjelent, ezek az emberek, akik felismerték, szétküldték az egész környékre a küldöncöket, a rokonokhoz, ismerősökhöz, barátokhoz, a szomszédos településekhez, falvakba, és valami ilyesmit mondhattak, gyertek, mert itt jár a názáreti Jézus, a próféta, vagy az Isten fia, ahogy ők gondolták, nyilván, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki csak megérinti megszabadul nyomorúságából. Gyertek, ha semmi esélyetek nem maradt már az életben, gyertek, mert ő meg tud szabadítani. Ahogy ezt megtette sokakkal Galilea szerte. Gyertek, gyertek, itt van a názareti Jézus. Ugye ezekkel a szavakkal, vagy valami hasonlóan mehettek a küldöncök, és mi történt? Jöttek a nyomorultak, jöttek a betegek, jöttek a megkörözöttek, a megszállottak, hozták őket, kit hoztak, ki jött, jöttek, özönlöttek Jézushoz. Így van? Ez történt? Jézus az egyetlen esély az ember számára. Jelenléte reményt áraszt, melyet sokat igyekeztek megragadni abban a korszakban, abban az időben. És így van ez ma is. Sokan jönnek Jézus Krisztushoz a világ minden táján. Mindenféle nemzetből, és mindenféle népből. És aki hozzájön, megtapasztalja benne az Isten szabadításának erejét, az élő reménységet, az Isten elfogadó és szabadító szeretetét és erejét és hatalmát. Ámen. Ma is, ahogy akkor, sokan jönnek Jézushoz. Nem kevesen térnek meg. Az egyház ma is növekszik. Az Isten országa növekedő ország. A királyi uralma Jézusnak, ahogy megvan a Bibliában, egy növekvő uralom. Ez tény. Nézzétek meg a statisztikákat. A legdinamikusabban növekedő közösség a keresztény. Nem az iszlám. Nem az iszlám növekszik a világon a legdinamikusabban, hanem a kereszténység. Ezt ne felejtsétek el. És ráadásul a kereszténység már az a fajta, aki tényleg krisztusi, az áldott hatása van a világra, és nem kártékony, mint a fanatikus vallások gyakorlói. Félelmetes és döbbenetes volt látni a szeptember 11-i eseményeknek a visszaemlékezéseit. Nem tudom, hogy ki nézett ilyen műsorokat, riportműsort, vagy bármilyen ilyen dokumentumfilmet, hiszen döbbenetes volt, hogy imádkozva pusztítottak el életeket. Hát ha valamilyen Istenhez imádkozva pusztítottak el életeket ezek a terroristák. Félelmetes látni, hogy van olyan vallás, amely azt tanítja, hogy elpusztítasz életeket, akkor a mennybe jutsz. Félelmetes látni, hogy van olyan vallás, amely azt tanítja, hogy ha bosszút állsz, azt tetszik az Istennek. Teljesen más Istenről van szó, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus azt mondja, áldjad az ellenségeidet. Szeressed azokra, akik titeket gyaláznak és üldöznek. Adj ellenségednek, ha éhezik. Bocsáss meg neki, mint ahogy neked is megbocsátott a menny Istene a te bűneidért. Egy teljesen más világ, amiről a Biblia beszél, és amiről a fanatikus valamilyen Istent szolgáló emberek ismernek és hirdetnek. Azt mondja a Biblia, hogy oda vittek hozzá minden beteget. A betegség sokféle lehet, lehet szellemi eredetű, lehet fizikai eredetű, sokféle erőtlenség volt az emberek életében. Jézus erről beszélt, vagy a Biblia beszél, hogy erőtlenségben, betegségben, megszállottságban, megkörülöttségben lévő embereket gyógyított és szabadított és állított helyre Jézus. János evangélium 6. fejezet 37-38-as verseiben a következőt olvassuk, ezzel az oda vittek mindenkit te kapcsolatosan. János evangéliuma 6. rész 37-38. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Jézus Krisztus tökéletesen bemutatta az atya szeretetét. Mert az atya akarata volt az, hogy aki hozzám megy, ne küldje. És ez ma is így van. Aki Jézus Krisztushoz megy, azt az atya vonza oda. Az atya szeretete, szerelme vonza oda a názáreti Jézus Krisztushoz, és ő nem küld el senkit. Nála nincsen fogadó ura, és nincs olyan, hogy a fogadóra lejárt, az ajtó zárva van. Akkor egyszer láttam egy templomot, amikor vasárnap menni akartak oda befelé, hogy be volt zárva az ajtó, azt mondtam, soha nem lesz olyan, hogy Isten tisztelt idén zárva legyen a gyülekezet. Amikor Isten tisztelt van, akkor nyitva kell lenni. Nem csinálunk olyan nyári tábort, amikor bezárjuk a gyülekezeti házat, mert van, aki akkor jön el. És ez borzasztó volt látni, hogy nyitnák az ajtót, és be volt zárva a ház ajtaja, és nem tudtak oda bemenni. Jézusnál ilyen nincs. Aki hozzám megy, aki azt mondja, Jézus, aki hozzám jön, azt én nem küldöm el semmiképpen. Fantasztikus dolog, nem? Nagyszerű üzenet. Azt is olvastuk itt, hogy és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék. Hát ez egy fantasztikus dolog, óriási hit. az emberek részéről. Ismerik az asszonyt, aki megérinti Jézus ruhája szegélyét, a 12 éve vérfolyásos asszony esete, és meggyógyul azon a helyen. Hitelindete Jézusból pedig erő árad ki. De nézzük ezt a ruha szegélyét. Mi is a ruha szegélye? Mi volt Jézusnak a ruhának a szegélye? Mit üzen? Ez egész szegély kérdés. Mózes 4. könyvében a 15. fejezet 37-41-es versében beszél a Bibliáról a szegélyről. Hogy miről is szólt Jézus ruhája szegélye? Milyen üzenete volt egy zsidó ember ruhája szegélyének akkor? Tehát 4. Mózes 15:37-41. Aztán ezt mondta Mózesnek az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen lévő bojtokra kék bíborzsinort. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára. Teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek erőt. Én az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy Istenetek legyek. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Jézusnak is a ruháján, mint zsidó ember, ilyen bojtok voltak, ilyen volt a ruhája szegélye, az Isten törvénye szerint. És az emberek megérintették Jézus ruhája szegélyét, ugye, emlékeztek, hogy Isten a mi szabadítónk. Ő hozott ki Egyiptomból bennünket. Emlékeztek arra, hogy a saját bűneim miatt vagyok ebben a helyzetben. Volt, akinek erre kellett emlékezni. Ne felejtsétek el, a názareti Jézus Krisztus nem eltörölte a törvényt, hanem a törvény követelését, a halált, az ő megváltó halálában fizette ki. És amikor szolgált az emberek felé, soha nem mondta az emberek, hogy te nem vagy bűnös. Nézzétek meg, amikor a bűnös nő oda megy Jézushoz, és megérinti Jézust, akkor tudta a bűnös nő, ugye Magdalai Mária, valószínűleg ő volt az, hogy bűnös vagyok. És Jézus ebben a szellemi állapotában ad neki feloldozást, és hirdette neki a bűnbocsánatot. Nézzük Zákeust. Akkor Jézus közelébe kerül. Jézus nem mondta, ó, Zákeus, semmi probléma, hagyjon azt a pénzt, nem kell kárpótolni azokat, akik megloptál. Nem mondta neki. Örült neki, hogy ezt teszi. Örült neki, felismerte Zákeus az elveszettségét. Ugyanakkor, amikor odavitte a megdicsőlés hegyére, jött le Jézus, és egy apa odavitte gyermekét, akit hol a tűzbe, hol a vízbe dobott az ördögi szellem, nem mondta neki a gyermeknek, hogy te bűnös vagy, hanem megszabadította. Kiűzte belőle a gonosz szellem, ez a gyermek meggyógyult, és elkezdett foglalkozni előtte az apukájával. Mondja neki, hogy ha ilyen picike hitetek lenne, ugrálnának a fügefák, vagy pálmafák be a tengerbe, de a hegyek is. Akkor azt mondta ez az ember, hogy hiszek, de segíts az én hitetlenségemen. Megvolt a gondozás ennek az embernek, hogy igazán nem bízott Jézus Krisztusban. Ez volt a probléma. És Jézus nem mondta neki, hogy de jó van, nem hiszel bennem, semmi probléma. Hanem rámutatott, hogy figyelj barátom, a legnagyobb gond az, hogy kicsi a hely a szívedben nekem. Nincs elég hely benned a számomra. Felismerte az apa, és mondja, segíts rajtam. És hogy segített rajta Jézus? Kiűzte az ördögöt a gyermekből. Hogy növekedjen az apja hite. Tehát a bojtok, a ruha mindenképpen beszél arról, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr parancsolataira. És ne vigyen paráznaságba se a szemetek, se a szívetek. Paráznaság két útja van, tudjátok, a szellemi paráznaság és a fizikai testi paráznaság. Mindkettő egyaránt utálatos Isten szín előtt. És Jézus Krisztus, amikor az emberekkel foglalkozott, nem mondta neki, ne törődj vele, semmi probléma, hanem kivezette az embereket a bűnből, és helyre állította az embereket a bűn állapotából, a megbocsátás által, és a feloldozás által, ami a bűn bánatra hirdetett bűnbocsánat. A bűn bánatra lehet bűnbocsánatot hirdetni. Ez nagyon fontos, és ruhaszegély ezt jelenti. Jézus nem kötött kompromisszumot. Az ő jelenléte, lénye, a szentség, ami kiárad belőle, arról beszélt, amilyen az Isten, amilyen tiszta és szent az Isten. Hogy semmit nem várt, nem forralt el pénzt azért, amit tett. Egy helyet sem olvasol azért, hogy valakitől elfordult volna, hogy fizettek volna a gyógyulásért, vagy nyitott volna egy irodát Kapernaumban, amely busásan meggazdagodott volna mások nyomorából. Amely sajnos csinálnak ilyen gyógyító emberek, még Krisztus nevével is. visszaélve, hogy nagyon komoly pénzeket szeretnek bankszámlákra, meg televízión keresztül. Valószínűleg nem Jézus Krisztusról tanulták. De Jézus szentsége, tisztasága, az Isten iránti elkötelezettség és a parancsok tökéletes betartása. Kiárat ez a szentség az emberek között, és az emberek nyilvánvalóan tudták, hogy szentségtelenek. De ami kiárat még belőle, az Istennek a feloldozó szeretete, a bűnbocsánat és a kegyelem lehetősége. A Biblia azt mondja a Prédikátor 9.8-ban, Prédikátor könyve 9. rész 8. versében, ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Ugye ez nekünk, mint egyháznak és mint hívő embereknek egy fontos felhívás. A fehér, a ruha, a fehérség, a szentség, a tisztaság, mint érték. A szentség és a tisztaság az Krisztusnak érték volt, és ugyanúgy érték az őt követőknek is. Amen. Ahhoz, hogy a ruhát szegélyét megérintve emberek meggyógyuljanak, mint Péternek az árnyékától, a szükség van olyan ruhára, amelyet Jézus ad. És ez a ruha fehér. Tiszta. Így van. Ekkor tölthet el Istennek az ereje az életünket. Szóval a másik kijelentés azt mondja, hogy fejedről ne hiányozzék az olaj. Ha Krisztus követed, és szeretnéd bemutatni Jézus Krisztus ebben a világban, akkor fontos, hogy szent szemmel teljes életet éljünk. Így van? Tehát tisztaság és szentség nélkül, és szent szemmel a betöltekezés nélkül nem tudjuk képviselni Jézus Krisztus, és nem tudjuk bemutatni úgy Jézust, ahogy bemutatta ő az Isten, Istent, az Atyát Galileában akkor. Mert arra hivattunk el, hogy Krisztus mutassuk be ebbe a világba. Az egyház küldetése az, hogy úgy jelenjen meg Jézus Krisztus ma a Debrecenben, vagy bármelyik településen, ahol egy gyülekezet van, mint akkor Galileában. Így van? Hiszitek ezt? Ez az egyház elhívása. Hogy olyan módon jelenjen meg a názáreti Jézus Krisztus az egyház által ebben a világban, ebben a városban is, és azon a településen, ahol vannak gyülekezetek, mint akkor Galileában, amikor kilépett a csónakból, vagy amikor a tengeren járt, és mentek hozzá ezek a nyomorult emberek, olyan módon akar, vagy tanított és prédikált, azt mondják, hogy úgy tanít, mindenkinek hatalma van, vagy bement Mátéhoz, és leült a vámszerőkkel és a bűnösökkel, és sokféle dolog, amit látunk Jézus életéből példaként, ő azt akarja, az az elhívása a gyülekezetnek, hogy olyan módon jelenjen meg benne Jézus Krisztus, mint akkor, mikor a földön járt. Így van? Ó, halleluja. Én is egyetértek velem. Nem velem, hanem a Bibliával. Mert sokkal több. János 17.11-ben a következőt olvassuk. János 17.11-ben a témával kapcsolatban. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, mondja Jézus. Én pedig hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ez a név pedig Jézus Krisztus. Erről a névről beszél a Biblia Filippi 2.9.11-ben, hogy azt a nevet adományozta neki. Miért? Mert nem tekintette zsákmánynak, ugye, hogy egyenlő az Istennel, hanem magát megalázva engedelmeskedett mind halálig, méghozzá a keresztfának haláláig, ezért fel is magasztalta őt az Isten, és azt a nevet adományozta neki, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyieké, földieké, és föld alatt valóké. Ebben a népben van egyedüli egység. Csak Jézus nevében, Jézus Krisztusban van egység keresztények között, és ebben a világban valódi egység csak a Jézus nevében lehetséges. És ez az Isten neve, amelyet Jézusnak adott, és amelyet az egyháznak adott, hogy Krisztusi keresztjén olyan, mint Jézus. Ez a dicsőség az egyháznak, amikor az egyházról azt lehet elmondani, olyan, mint Jézus, olyan, mint Jézus Krisztus, akkor hordozza azt a dicsőséget, amely Jézus nevében van, és hordozza azt a hatalmat is, amely Jézus nevében van. János 17.20.23. János 17.20.23. De nem értük könyörögök csupán, imádkozik Jézus tovább a főpap imájában, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Fantasztikus, ige. Ha az eddig elmondottakkal kapcsolatosan vizsgál az igét, nagyon sok üzenete van. De a dicsőség kérdéséről beszéljük. Azt mondja az Isten igéje, hogy azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, én nekik adtam. Mit is jelent a dicsőség? A dicsőség szó azt jelenti, hogy vélemény, nézet, jó vagy rossz vélemény valakiről, hírnév, tekintély, tisztesség, dicsőség. Ha leszűkítjük ezt a szót, akkor azt jelenti, hogy azt a véleményt alkotják róluk, mint rólam. Úgy fognak vélekedni róluk, mint hogy rólam vélekednek. Akik szeretnek, szeretni fogják őket. Akik követnek, követni fogják őket. Akik gyűlölnek, gyűlölni fogják őket. Ezt tanította Jézus. A hegyi beszédben is ezt mondta. Jézus dicsősége az azt jelenti, hogy olyan véleményt alkotnak az egyházról, amilyet magáról Jézus Krisztusról. És amilyen véleményt alkotnak Jézus Krisztusról, olyat alkotnak az egyházról is. Nem Krisztus mutatja be az egyház, amelyet azok szeretnek, akik Jézus gyűlölik. És nem Krisztus mutatja be az egyház, akik nem szeretik, de Jézus szeretik. Értitek, igaz? Az embereknek való tetszés elsodor bennünket az Isten dicsőségétől. Az embereknek akar megfelelni az egyház, az emberek tetszését keresi, eltér attól az úttól, amelyet Krisztus képviselt ebben a világban. Tehát a Krisztus dicsőség az egyházban azt jelenti, hogy olyan véleményt alkotnak az egyházról, amilyen véleményt magáról Jézus Krisztusról alkotnak. És ez nem jelenti azt, hogy pozitív ez a vélemény, meg hozzáállás, mert lehet, hogy üldözéssel jár, vagy megvetéssel jár. De akiket vonz az Atya Jézushoz, azok hova fognak menni? Abba a közösségbe, ahol Jézus van. És ahol Jézus van, az a gyülekezet növekedni fog. Abba a gyülekezetbe jönnek az emberek, akik reménységet táplálnak afelől, hogy megszabaduljanak és helyreálljon az életük, vagy a bűn terhalt roskadoznak, mint Máté, vagy Zákeus, vagy bűnös asszony. És az a gyülekezet, amely Isten dicsőségét, Jézust hordozza, az nem megijed ezektől, hanem szolgál feléjük, mert benne van az a hatalom, amely Jézusban volt benne. Egy Jézus nevére meghajlik mindent él. Mennyieké, földiek és föld alatt valóké. És Jézus nevében van egy dicsőség. Tehát a Jézus dicsősége, Jézus nevében lévő dicsőség pedig az egy véleményalkotás, egy meggyőződés, hogy kicsoda ő valójában. Nem vagyok túl bonyolult? Nem, én nagyon egyszerű vagyok. Menjünk tovább. És akik csak megérintették Jézust, a Biblia azt mondja, meggyógyultak. A meggyógyulni kifejezés a következőt jelenti. Megment, kiszabadít, jó útra vezet, meggyógyít, megőriz, emlékezetében őriz, fenntart. Megmenekül, megszabadul, meggyógyul, megmarad, megtartatik. Mint hogy látjuk, maga a szó, leegyszerűsítenénk ezt a szót, ha azt mondanánk, hogy a fizikai gyógyulásról beszél a Biblia. Sokkal többről beszél a Biblia. Lelki, szellemi és fizikai területét érinti az embernek a Jézus Krisztus szabadítása. Amikor Jézus elkezdett foglalkozni valakivel és megszabadította, mind a testével, mind a lelkével, mind a szellemével foglalkozott. Így van? A teljes embert szereti az Isten. Jézus nem egy orvos, egy szakorvos, aki a bőrbetegségekre specializálódott, fülörgégészetre, fejsebészetre, vagy szívsebészetre, érsebészetre, vagy anesteziológus, tehát altatóorvos. Egészen ki vagyok képezve itt. Annyit voltam kórházban az elmúlt években, hogy már teljesen kicsiszolódok itt. Oda is kell az evangélium. Halleluja. Úgy meg Isten dicsősége csak az egyházon keresztül megy be. Mert az Isten dicsőség az egyház hordozza. Már pedig Isten dicsősége be akar menni a börtönbe, akkor lehet, hogy üldözöttek lesznek, akiket bevisznek oda. Vagy maguk szándékából engednek a keresztények, és elmennek olyanokhoz is, akik mondjuk saját szándékukból nem biztos elmennek Isten tiszteletre. Tudtátok azt, hogy Jézus elhagyta a mennyet? És miért jött le a földre? Miért jött le a földre? Hogy megkeresse azt, ami elveszett. Az egyháznak miért esik olyan nehezére elmenni, megkeresni az elveszettet? nem érzik magad elveszettnek, akiket meg kéne keresni. Hát ilyen van, de hidd el, nagyon sokan vannak ma is a világban, akik elveszettek nagyon. De ha Jézus elment, akkor a mi küldetésünk se lehet más, ha mi őt hordozzuk, hogy elmenné. De akármennyi szorulapot is osztanánk ki a Povolni iskolába, valószínűleg egyetlen egy diák se jönne meghallgatni a prédikációt. Viszont így két hetente hallgatják Józsi barátomékat, Péteréket, és akik oda mentek. Így van? Két hetente bent vagytok a iskolába, mert Jézus eljött értünk, és mi is elmegyünk értük. Mert az ő dicsőségét hordozzuk. És ha mi Jézus Krisztus képviseljük, akkor úgy élünk, ahogy ő élt. Más lehetetlen, értitek? Tehát nem lehetséges más. De ugyanez a következő hét vonatkozásában is igaz. Óriási potenciál van abban, ahol dolgozol. Elmentél oda, ahol az elveszett emberek vannak. Visszed Jézust. Csodálatos dolog, ahol dolgozol. Nem tudtad? Óriási lehetőség van benne. Egy csomó elveszett ember. Akinek szüksége van arra, hogy elmenjen értük Jézus. Az egyház elhívása tehát Jézus Krisztusban az, hogy bemutassa Krisztust ebben a világban. És minél teljesebb Krisztus egy gyülekezetben, minél teljesebb Krisztus egy városi eklézsiában, annál teljesebben tudja bemutatni, és tökéletesebben bemutatni Jézus Krisztust. Az Efézusi levél első fejezetében, 15-23-as versekben Pál apostol tanít erről. És Pál apostol imádkozik azért, hogy ezt megértse az egyház. Könyörög azért, hogy felfogja, hogy megértse az egyház ez a szellemi igazságot. Hogy ahogy a Genezáreti tó partján megjelent a názáreti Jézus Krisztus, olyan módon akar megjelenni Jézus Krisztus, ma Debrecenben, vagy Derecskén, vagy bárhol, ahol vannak gyülekezetek, van Isten népe. Így van? Így van? De nem kevésbé akar megjelenni Jézus, úgy akar megjelenni azzal a dicsőségével, azzal a hatalmával, erejével, szeretetével, irgalmával, ahogy megjelent ott a Genezáreti tó partján. Nem? Miért elégszünk meg mi kevesebben? Miért hiszük azt el, ha kevesebb, amit mi képviselünk, és amit mi tudunk tapasztalni és megélni Krisztusból, hogy az jó? Miért elégszünk meg tolószékes kereszténységgel? Hogy mi nincs lábunk, mondjuk. Másik gyülekezetben nincs keze. Ha még nincs füle. Pedig nem lát. Gyógyító írt, ugye? Mondja a gyülekezetnek Jézus. Vagy nem tud beszélni. Miért mondjuk azt, hogy az egyháznak ilyen rehabilitációs központnak kell lennie saját maga miatt? Miért elégszünk meg vele? Pál tudta, hogy igen, a keresztényeknek van egy ilyen kívása, nem értik meg ezeket a szellemi igazságot, akkor meg fognak elégedni egy csökkentett Jézus képpel, egy ilyen karácsonyi Jézus képpel, a kis Jézuska képpel, ami ártalmatlan. Ugye a karácsonyt azért szeretik az emberek, mert Jézus olyan kicsi, ártalmatlan. A Jézuska, ugye? Ja, kicsike, hogy segítsége szorul. Etetni kell, meg lötyögtetni a jászolban. Ezt nem lehet lötyögtetni, de mindegy. Mert tudom, mi a bölcső. Jézus azonban nem ilyen kis csecsemő. Olyan hatalommal bír, amikor megjelenik a földön, ketté szakad a hegy. A dicsőségétől. Ilyen hatalma van Jézusnak. Ma ilyen hatalma Jézusnak? Így van? Ha ma ilyen hatalmas Jézus, és arra hivatott az egyház, hogy ezt a Jézus bemutatja, akkor milyennek kellene lennie az egyház által Krisztusnak ebben a világban? Ilyen dicsőségesnek és hatalmasnak. Az Efézus 1.15.23-mal azt olvasod, Pál így imádkozik, csodálatosak ezek az igék. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek. Tehát, milyen volt az a gyülekezet? Hit Jézusban, igaz? És volt benne a testvérek iránti szeretet. Jó gyülekezet volt? Jó gyülekezet volt, nem? Azt mondanák, szuper! Ez egy good church! Kiváló gyüli. Szuper gyüli. Szeretem ezt a gyülit. Lelkesedek ezért a gyüliért. Szeretjük egymást. Ó, puszi-puszi. Hiszünk Jézusban. Halleluja, halleluja. Éneklünk Jézusról. Mondja Pál, örülök ennek. Nagyon hálás vagyok ezért. Jó látni. Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem a mi Úrunk Jézus Krisztus, kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjétek őt. Mi van, nem ismerik? Hát először még hálát adott értük, hogy milyen good church. Szuperül érezzük magunkat a gyűlibe. Hú, halleluja, lelkesedünk. Szóval Pál azt akar, hogy megismerjék őt. Nem ismerik? Még nem ismerik úgy, ahogyan lehetne ismerni. És világosítsa meg a szellemi szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Érzitek? Érzitek? Pál azt mondja, elment Efézusba, látta gyülekezetet. Ó, ez egy jó gyüli. Nagyon örülök neki, Uram. Ó, Uram, úgy vágyom, hogy megjelenjen a te hatalmad úgy, amilyen a te ismeretedből fakad, hogy növekedjen az egyház a te megismerésedben, és abban a dicsőségben, abban a megjelenésben, és abban a véleményben, ahogy rólad gondolkodik. Hogy ahogy rólad gondolkodik, úgy gondolkodjanak róla is. Mert úgy gondolkodnak az egyházról, hogy az egyház gondolkodik Krisztusról. És hogy Krisztus viszonyul az egyházhoz, az mutatkozik meg abban, ahogy megismerik rajta keresztül a mi Urunkat, a názareti Jézus Krisztust. És Pál azt mondja, fontosan tartom, hogy Efézusban a gyülekezet gazdagodjon ebben a megértésben. Hogy Isten dicsősége erőteljesen meg tudjon nyilvánulni a közösségen és a hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feje minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent. Figyeljetek! És őt tette, figyeljetek! Őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, figyeljetek! Amely az ő teste és teljessége. Az egyház Jézus Krisztus teste. És az ő teljessége. A gyülekezet arra hivatott el, hogy bemutassa, milyen a názareti Jézus Krisztus. A fejem és az én testem én vagyok, nem? Kétség kívül meg lehet engem ismerni. Ha a fejem és a testem egyszerre, egy időben, egy helyen jelenik meg. Nem? Ha a testem jelenik meg, és nem jellemző ruházatban van, nem biztos, hogy annyira meg lehet engem ismerni. Ha a fejem és a testem egy időben, egy azon helyen jelenik meg, akkor kétség kívül engem meg lehet ismerni. Igaz? Az egyház is, ha mint test, nem rokkant kocsiban közlekedik, nem a rokkantakat akarom cikizni, ne értsetek félre, hanem itt szellemi értelemben beszélek arról az egyházról, amelynek nincs helyen a lába, a keze, a szeme vagy a füle, vagy a különböző tagjai. Tehát én otthon hagytam volna a lábamat, a kezemet, és úgy jöttem volna hozzátok, lehet nem ismerlétek meg. Ez nem lehet, Sanyi. Annak volt lába, meg volt keze. Igaz? Az arcát meg amúgy sem látjuk, mert a feje is otthon maradt. Mit mond a Biblia? Krisztus a feje az egyháznak, és az egyház meg az ő teste, és teljessége. Ami azt jelenti, nincs ezen kívül semmi, amit Jézusból megismerhető lenne, mint amit az egyházon keresztül be akarna mutatni. Na, tehát az egyház annyit tud bemutatni, amit megértett és megismer belőle. Ezért imádkozik Pál apostol, hogy ebben az ismeretben gazdagodjon az egyház, hogy teljesebb mértékben tudja bemutatni Jézus Krisztus ebben a világban, ha a fej helyén van, és a tagok helyén vannak, tehát a fő irányítás alatt vannak, akkor ez annak az eredménye az lesz, hogy egyre teljesebb mértékben tud bemutatkozni Jézus Krisztus ebben a világban. Az 1 Korintus 12.27-ben azt olvassuk, 1 Korintus 12.27-ben, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Így van? Szerintem is ámen. Mi, mint gyülekezet, hivatottak vagyunk arra, hogy ma Krisztus bennünk és rajtunk keresztül megjelenjen, a világban, úgy, ahogy akkor megjelent ott a Genezáreti tó partján. Amikor egy gyülekezetben minden tag a helyén van, és elhívása, képessége, ajándéka szerint szolgál, kapcsolódik testvéreihez, Krisztus fősége uralma alatt, egyre teljesebben jelenik meg Jézus Krisztus az egyház által a világban, ezen keresztül. Mit is jelent ez? Számít-e, ha egy hívő ember, a gyülekezet tagjaként nem áll a helyére? Számít? Na nézzünk egy közeli példát. Számít-e az, ha mondjuk elérkezik egy dicsőítő próba, ha egy ember nem készül fel, és vagy elkésik, vagy nem készül fel szellemben, nem bőjtől és imádkozik azért, hogy az Úr áldja meg, és nem áll a helyére, számít-e az egész eredménye tekintetében, hogy bemutassa Krisztust a dicséreten keresztül? Számít szerintele? Számít-e az, ha elmegyünk bármilyen misszióba, és egy ember a közösségből linkre veszi a figurát, és bűnöket enged meg az életébe? Számítani fog-e a Krisztus dicsőségének megmutatásával kapcsolatosan? Értitek? Csak a test teljességében tudja hordozni Isten dicsőségét. Mindenki fontos. Királyi papságban élünk. Nincs olyan, ha egy ember ma a gyülekezetbe bűnökkel terhelve jött, megrontotta az egészet, értsétek meg. Ami ma történik itt, amilyen módon meg tud mutatkozni Jézus Krisztus, egy embernek a bűne elég, hogy az egész tésztát megkereszte és megrontsa. A Biblia azt mondja, egyet megrontatok a parancsolatokból, az összes megrontottátok. Legyen ruhád tiszta. Vajon számít az, ha ma valaki nem telt be Szentlélekkel? Egy is a gyülekezetben, többi minden van telve. Számít-e, hogy milyen módon tudjuk megmutatni Jézus Krisztus, és milyen módon vonzhatja az Atya be Krisztushoz az embereket? Vajon számít-e ez? Számít, igaz? Mindenki számít. Mert Krisztus teljessége az ő teste. Az ő teste a gyülekezet. Mi pedig a gyülekezetben egymásnak tagjai vagyunk. Tehát ha azt akarjuk, hogy Jézus Krisztus, mint akkor Galileában, olyan hatalommal, dicsőségesen, irgalommal, szeretettel, könyörülettel jelenjen meg a gyülekezetben és gyülekezet által a világban, akkor nekünk őt kell követnünk, és mint teste a helyén kell lennünk, és az ő fősége alatt egy szívvel, egy lélekkel, ő az ő vezetés alatt mozdulni szükséges. Így van? Egy sincs kivétel közülünk. Nem veti linkre a figurát senki. Mert egy is link közülünk. És valljuk meg, hányszor vagyunk ilyenek. Akkor majd elmegy az. Majd valahogy összekaparom magam. Isten tiszteletre. Hányszor gondolkodunk így? Pál nem véletlen mondja, hogy imádkozik a szentekért, hogy megértsék. Ha az Urat akarod mélyebben megismerni, szándor az életedet. Legyen tiszta a ruhád, ruhám, és a fejedről ne hiányozzék az olaj. Amen. Azért, mert Krisztus be akarja mutatni, az Atya be akarja mutatni Krisztust ebben a világban, és ebben a korszakban az egyházon keresztül teszi ezt meg. És kezded megérteni, hogy miből fakad az egyház erőtlensége a mai világban. Hogy miért erőtlen a kereszténység. Mi az oka annak, hogy nem mutatjuk be még erőteljesebben Krisztust? És lehet ez egy kihívás, egy bátorítás is, hogy Uram, itt még van valami, amihez én hozzátehetek, ami az én hozzáállásomon múlik. Hogy például mi fog történni holnap után? Az Efézus 5.22-27-ben tovább fejtegeti Pál apostol ezeket a dolgokat. Nagyon fontos igazságok ezek. És nagy erő van benne. Efézus 5.22-27. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségének. Ahogy a Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feltehetetlen legyen. Tehát egyre erődesebben bemutassa Jézus Krisztust. Keresztény testvéreim, fontos-e az Isten dicsősége szempontjából, hogy milyen kapcsolatom van a házastársammal? hozzátesz-e, vagy elvesz-e abból, amit bemutatunk Krisztusból, az, ahogy viselkedünk egymással otthonainkban, a házastársunkkal. Hozzátesz-e, vagy elvesz-e abból, amit Krisztusból bemutatunk, ahogy gondolkodok feleségként, vagy férként a házastársamról. Milyen nagyszerű dolog az, ha én szeretem a feleségemet, és a feleségem tisztel engem, az hozzájárul ahhoz, hogy Jézus Krisztus egyre erőteljesebben meg tudjon jelenni a gyülekezet által. Így van? Azt én szeretem a feleségemet, és a feleségem tisztel engem, és együtt, én, mint férfi, ne feledd el, a férfi felelőssége az, hogy a családja a Krisztus uralma alatt legyen. A férfi felelőssége. Nekünk férfiaknak az elhívásunk az, hogy örködjünk a családunk felett. És odaálljunk Isten szín elé a családunkért. És figyeljünk arra, most bejött valami a családomba, ami elveszi az erőt. Van egy lehetőség most a családom számára, amelyben szolgáljuk az Urat. Abba az irányba megyünk. A férfinak óriási felelőssége van, hogy Krisztus fősége megvalósuljon a családban, és a család által az egyházban. Az egyház Krisztus teste, melynek ő a feje. Az egyház tehát arra hivatott el, hogy Krisztus bemutassa ebben a világban. Amikor az egyház, mint Krisztus teste jól funkcionál, azaz a tagok helyükön vannak, és kiki betölti hivatását, Krisztus vezetése, uralma megvalósul a gyülekezetben, és így egyre teljesebb módon tudja bemutatni őt a világnak. Amikor a gyülekezet egyes tagjai nincsenek a helyükön, akkor fogyatékos lesz az egyház Krisztus képviseletében. A kép, amit mutat, nem láttatja meg Krisztust a maga valóságában. Szeretnénk, ha Krisztus megjelenne ma Debrecenben. Igaz? És szeretnénk, ha úgy jelenne meg, ahogy akkor Galileában. Azt szeretnénk? Igen. Ezt hívják ébredésnek. Azt hívják ébredésnek, amikor megjelenik Jézus úgy, ahogyan megjelent akkor Galileában. Lehetséges ez? A Biblia tanítása alapján lehetséges. Sőt, a Biblia azt tanítja, hogy erre hívott el bennünket, mint gyülekezetet. Ne felejtsd el, hogy megvan a saját szereped, de együtt vagyunk elhívva arra, hogy Krisztus teljességét bemutassuk. És ebben is van bizonyos fajta fokozat, tehát a város számára nagyon fontos, hogy a keresztények egysége megvalósuljon azoknak a gyülekezeteknek és hívőknek közössége, akiknek oda adja ezt a hívást, és készek ennek a hívásra engedelmeskedni. Tehát szeretnénk, hogy megvalósuljon, hogy Jézus megjelenjen ebben a városban, mint akkor Galileában, Kapernaumban, és szerzetben a településeken, és falvakban, és városokban. Szeretnénk, igaz? És ez lehetséges. Ennyire egyszerű. Tudtátok ti ezt? Lehetséges. Sőt, erre vagyunk elhívva. De ez nem egy ébredési hullám, hanem ez a normális. Ez a standard, normál állapot. Hogy az Isten dicsősége Krisztusban egyre erőteljesebben és annak teljességében megjelenjen az egyházban és az egyházon keresztül. Mind a kettő fontos. És ez lehetséges, ha mindjárt a helyünkre állva Krisztus uralma alatt betöltjük az elhívásunkat. Mindenki. Egytől egyig. És minden döntés, amit hozunk, te vagy én, építheti, előre segíthet bennünket ebbe az irányba, de ne feledd el, szükség van a megértésre a Szent Szellem által. Hogy ezzel a megértéssel rendelkezzünk, mert akkor fogjuk tudni helyesen értelmezni, értékelni az életünket és a döntéseinket. És akkor fogjuk megfizetni az árát. Mert ennek ára van. Énekeltük. Mindent neked adok, Uram. Mindent. Hát te nem is tudsz megtartani semmit. Nagy bolondság dugdosni a zsebedbe, bármit is, de nekem is. Nem tudsz megtartani semmit. Istenre pedig gondja van rád, és szeret téged. És javarat akarja. Nem úgy, mint néha a bankok. Mármint a javarat. Jézusnak van, és az Atyának van egy pozitív jövőképet a számodra. És Jézusnak és az Atyának van egy pozitív jövőképe az új remény baptista gyülekezetre nézve. Ez a pozitív jövőkép pedig az, hogy az én fiamat bemutassák, és egyre inkább felismertő legyen ezáltal a gyülekezet által, És ebben a gyülekezetben, és a városban, a városi eklézsiában a názáreti Jézus Krisztus. Így van? Kövessük Dániel és társai példáját. Dániel ugye, azt olvassuk a Dániel proféta könyvében, egy ellenséges közegbe vitetett Babiloniába rabszolgaként. Babilon ugye a hívő ember számára a bűn alá rekesztett emberiség szimbóluma. A bűn átkának következménye, állapota. Hűségesen megélte hitét, és szellemben növekedett Dániel is, és a társai is. Társaival összefogott, növekedett, és életükben növekedett az Isten hatalma is, amely által egyre nagyobb befolyást gyakoroltak egész Babilóniára, egyre nagyobb befolyással rendelkeztek a kormányzásra, és az irányításra is. Így van? Fiatal 17 éves, 10 éves rabszolgagyerekek voltak, és mivel összefogtak, mint hívő testvérek, és odaszánták az életüket, szellemben növekedtek, és a szellemben való növekedésüknek a gyümölcse az volt, hogy egyre nagyobb befolyással voltak a kormányzásra, majd pedig az egész birodalomra. Így van? Egyre teljesebb módon megjelent az Isten hatalma az életükön keresztül. Így van? Mi szeretnénk befolyással lenni a kormányzásra. Igaz? Szeretnénk azt, hogy imáink által fordulnának a dolgok. Mondjuk fordulnának a dolgok a magyar-roma kérdésben, ahogy beszéltünk is. Ugye meg imádkoztunk éppen. Fordulnának a dolgok gazdasági értelemben Magyarországon, vagy Debrecen városában. Fordulnának a dolgok a munkahely kérdésében. Fordulnának a válások és a válási árva gyermekek kérdésében. Fordulnának az oktatás területén a dolgok. Fordulnának a megsokasodó bűn és a gonoszság tekintetében. Igaz, mi szeretnénk? És ez lehetséges. A kormányzást Isten bírja. Isten a legnagyobb úr. Isten keres olyanokat, akiken keresztül az akarata megvalósult a földön, akik nem az ördög hatalma alá helyezik egy országnak a sorsát, vagy városnak az igazgatását, vagy falunak az igazgatását, hanem Isten kezébe. Dániel egyszerű fiatalember volt. Hát gyerekek, legtöbben itt jobb esélyekkel, sőt mindenki, jobb esélyekkel indultunk az életnek, mint Dániel. Nem? Gondolj bele, egy totál báványimádó országba jutott, a népe bűnei miatt, oda vitték fogolyként elszakítva a családjától. Az első között deportáltak közé tartozott Dániel, akiket elhurcoltak az ő földjéről. 10 éves volt. Totál új hely. Senki nem volt, aki prédikáljon neki, nem járt Isten tiszteletre. Az Isten tisztelet másképpen nézett ki. Ott embereket áldoztak báványoknak. Meg állatok vérét folyatták szobroknak. Ott egész más Isten tisztelet folyt. Dánielnek elég nehéz volt megmaradni hitben, nem? Nehezebb volt, mint nekünk. Szerintem igen. Azzal együtt meg tudjátok, bávány áldozati lakomára kényszerítették őt. A kisebb ellenállás kereste volna, akkor megette volna. Hát úgyis szeret engem, majd megbocsátja. Ez hamis dolog. Isten megbocsát minden bűnt. De ne feledd el, hogy amikor az ember szándékosan cselekszi a bűnt, arra hogy akar bűnbocsánatot? Ha megbánom és elhagyom, az bocsátja meg Isten. Ha én benne vagyok a bűnbe, azzal takarozni Isten kegyelmes, az hamisság, önbecsapás. Dániel és társai Istent úgy szolgálták, hogy közben dolgoztak és hivatalnokok voltak. Így van? Nem? És rabszolgák. Eléggé be volt határolva a 7 napjuk, nem? 24 órában uralkodtak rajtuk, mert tulajdonai voltak az uruknak. 7/24-ben elméletileg a babiloni királyság tulajdonai voltak. Ennek ellenére rendszeresen bőjtöltek. Naponként 3-szor imádkoztak. És imádság közben keresték Isten arcát és jelenlétét. És vezetését. És nem kis kaliberű kijelentéseket kaptak. Igaz? Nem tudom, hogyan gondolják keresztények, hogy bőjtölés, ima, Isten a közösség nélkül erő lehet az életükbe. Hogy? Nem kell föltenned a kezelet, de megkérdezem, hogy ki az közel, hogy rendszeresen bőjtöl, és időről időre hosszabb időt tölt az, hogy keresse az Úr arcát, Isten jelenlétét. Azt is megkérdezném, hányan vannak közületek, akik többet töltenek tévé előtt, mint azzal, hogy Isten keresik. Vagy a számítógépet, az internetet olvasva. Vagy nézegetve. Hogyan gondolod, hogy Isten ereje megjelenjen az életedben? Vagy én? Mitől? Dániel példája azt mondja, hogy naponta háromszor kereste az Urat. Rabszolga volt, ne fejjétek el. Eléggé be volt osztva az ideje, mert sok feladattal ellátták. Mégis megtalálta a helyet, hogy keresse az Urat. És imádkozzon Jeruzsálem megszabadulásáért. Hogy a kormányzás, az uralom Isten kezébe kerüljön, és a népe sorsa megforduljon. Figyeljetek ide, Magyarország a rabszolgaság szélén van. Az adós rabszolgaság szélén sokan benne vannak. A mozgástere Magyarországnak nagyon kicsi. Jelenleg a Magyarország sorsát sok tekintetben nem magyar emberek határozzák meg. Így van? Szeretnéd, ha ez megváltozna? Lehetséges. Lehetséges. A babiloni király, majd később ugye a perzsa birodalom finanszírozta a templom építését, Jeruzsálem helyreállítását, az Isten tisztelet helyreállását. Kiirdették az egész birodalomban, hogy az egyélő Isten, az igaz Isten, őt kell imádni. Nem a királyt, vagy a császárt. Lehetséges, nem? Négy emberről tudunk. Négy. A Biblia négy fiatal emberről beszél, aki odaszánta az életét arra, hogy Istennek szolgáljon, és Isten megjelenjen a babiloni birodalommal hatalmasan rajtuk keresztül. És megjelent, amikor tűzbe akarták dobni őket, és megjelent, amikor verembe akarták dobni, és megjelent, amikor pecsétes papírral kivégzés terhe mellett imádkozni kezdtek. És Dániel bement és imádkozott, pedig meg volt tiltva, hogy az élő Istenhez imádkozzon, és hogy szokta felhangon letérdelve vagy felállva, kezét felemelve Isten előtt, és imádkozott. És hatás gyakorolt. Dániel társai és társai életpéldája segít felismerni a győzelemhez vezető utat, de a kudarcaink okát is. Tanuljunk tőlük, akik maguk korában Istenre mutató és egyre kiteljesedő sikeres életet éltek. Ennek útján Krisztus meg fog jelenni a világban az egyház által, úgy, mint akkor Galileában tette. Amen. Kedves testvérem, számít, ahogy élek. És az is számít, hogy te. Számít, hogy gondolkodom. De az is számít, hogy te. Isten akarata az, hogy Jézus Krisztus megjelenjen ezen a világon az egyház által. Úgy, mint akkor Galileában. Azt mondja Pál, ezért imádkozom, hogy ezt megértsétek. Csak olvassuk Jézus soratetteit, meg azt a hatást, amit gyakorolt akkor a világra, akkor azt azért írt el a Biblia, mert ezt akarja Jézus ma is rajtad keresztül. És akkor az egyház ezt felismerte, forradalom jött. Szellemi forradalom jött a világra. Változások tömegei jöttek, életek változtak és fordultak meg, mint a tűz. Úgy áradt az Istennek az ereje, szeretete, reménysége az embereken keresztül. Adja meg az Úr, simálkozunk érte, hogy adassék meg, hogy mennyienek a szellemi szemeink és a szívünk. Ne csak most itt az Isten tiszteleten, hanem ma este, mikor hazamegyünk. Hogy jó döntésekből épüljön fel a szellemi életünk. És ezáltal erre nyilvánvalóbb legyen az Isten dicsősége. Amen.